A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Különös ünnepi Isten tisztelet számunkra ez a mai délelőtt. Elsőként az édesanyákat szeretnénk köszönteni, és a hittanúsainkból egy kis vállalkozó csapat énekkel és egy verssel készült, hogy azokat a jelenlévő édesanyákat, nagymamákat, és én még mindig hozzászoktam tenni, édesapákat és nagypapákat köszöntse, akik jelen vannak. Először hadd kezdjék meg ők az Isten tiszteletet, és utána pedig a keresztség kiszolgáltatására fog sor kerülni. Öten vannak közöttünk, akik a keresztséget felveszik. Ünnepi alkalom, ez mindig a gyülekezetünkben.
Csopják Attila, édesanyám. Este, hogyha fekszem, reggel, hogyha kelek, édesanyám imádkozni tanít engemet. Odaül az ágyhoz, megfogja a kezem. Jó Istenről, Jézusunkról beszélget velem. Üdvözítőm, kérlek, halld meg sóhajom, áld meg az én anyácskámat, áld meg, de nagyon.
Köszönjük szépen az éneket a gyerekeknek. Még várjatok egy picit. Miután az édesanyáknak, nagymamáknak felszárad a könnye, most bejelenteném a keresztelésre való készülődő énekünket, és az ének alatt kérném akkor a gyermekeket, hogy ők menjenek át a gyermekisten tiszteletre, mi pedig készülni fogunk a keresztség kiszolgáltatására. A 329. dicséretünket lapozzuk fel. Az énekeskönyvünk 329. dicséretének a második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Jöjjetek fennállva, hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának 28. részében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szeretnék még Pál apostolnak a galatabeli gyülekezethez írt leveléből egy verset kiemelni és felolvasni, a 4. fejezetnek a 19. versét. Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, családtagok, ünneplő gyülekezet! Az édesanyák vasárnapján keresztelni talán egy különös ünnep, vagy még inkább emeli az ünnepünknek a nagyságát. Azt is elárulom, hogy 3 kisgyermeket fogok megkeresztelni, de megkeresztelek egy édesanyát is, és egy keresztanyát is. Nyilván ezek nagyon különféle élethelyzetek, és mégis egyek abban, hogy az Istennel történt szövetségre mutatnak rá, arra a találkozásra, vagy annak a találkozásnak a későbbi lehetőségére, amit Jézus fontosnak tart. A szereztetési igét azt nagyon jól ismerjük, minden keresztelésnél elhangzik, és én mindig próbálok valami olyasmit kiolvasni belőle, amelyhez segítségül hívok egy másik igeverset, és most nem véletlenül olvastam a Galatákhoz írt levélből, hiszen bibliaolvasó vezérfonalunk ezt a szakaszt megjelöli mára, mint ige szakaszt. És ebből elhangzik egy ilyen szép vers, újra olvasom. Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Azt hiszem, hogy 2 dolog, ami úgy megüti a fülünket ennek az igének a hallatán, az egyik az az, hogy újra meg újra. A másik pedig az, hogy kiformálódik bennetek a Krisztus. Hát kezdjük ezzel az elsővel, hogy újra és újra. Nagyon szép dolog édesanyának lenni, valószínűleg ezt minden édesanya így gondolja, de azért újra meg újra nem szeretné ugyanazt a gyermeket megszülni. Van ebben egy gyötrődés, egy rész fájdalom, van valami olyan, ami hozzátartozik az életünkhöz, benne van, végig is kísér bennünket, hogy ugyan nagy ajándékokat, nagy csodákat élünk meg, de vannak pillanatok, amelyekhez ezek a fájdalmak vezetnek el. És hogy ezt újra és újra meg kell élnünk, ez nem mindig esik jól nekünk. A születés képét egyébként arra szoktuk használni, hogy a világra jövetel. Hogy történik valami, és utána kész vagyunk. Megszültem egy gyermeket, a világra hoztam. Azért jól is néznénk ki, hogyha ezután egy édesanyja felkelne a szülőszobai ágyáról, és azt mondaná, hogy na, akkor én ezt befejeztem, megyek haza, és mint aki jól végezte dolgát, tovább indulna az életbe. Egyből megértjük Pál apostolnak a gondolatmenetét, hogy ez nem úgy van, hogy létrejön egy kapcsolat valakik között, és ez egyszer és mindenkorra utána egy pontot is jelent, és ezt leírhatom, hanem utána elkezdődik egy olyan folyamat, ahol újra és újra. És állandóan, és mindig ott vagyok. Ez a kép ezért lesz ilyen fontos számunkra, mert rájövünk arra, hogy az életünkben nagyon sok olyan helyzet van, ahol újra és újra meg kell szülni helyzeteket, meg kell szülni érzéseket, gondolatokat, döntéseket, amelyekben egyáltalán nem jó, ha magunkra maradunk. Sőt, amikor magunkra maradunk, akkor sok tévesztés is van benne. Amikor a gyermekeinket a kezünkbe vesszük, és úgy elkezdünk velük foglalkozni, és úgy hozzánő az életünkhöz, akkor megszületnek érzések bennünk is, és bennük is. És nem mindegy, hogy milyen érzések születnek meg. Hogy megszületik-e bennük a békesség, vagy a bizalom irántunk, vagy nekünk megszületik-e az a kötődés irántuk, ami egy igazi szülőben meg kell szülessen. Mi most ünnepeljük az édesanyák vasárnapját, de nem olyan könnyű édesanyának lenni, vagy jó anyának lenni, vagy jó apának lenni. Aztán valahogy meg kell szülessenek azok a pillanatok, ahol tudást lehet átadni. Ahol meg tudom tanítani valamire, amit én is megtapasztaltam, megértem, ezt át kell adni. Vannak ehhez kapcsolódó élményeink is, amikor megszületik az első pillanat, hogy én a gyermekemet ott hagyom a bölcsödébe, vagy az óvodába. Nagy sírás, mindenki rosszul érzi magát, ő is, meg én is. Kint a kispadról hallgatjuk, hogy na most született meg az a helyzet, amit mindenkinek túl kell élnie. Aztán megyünk iskolába, aztán most azokra gondolunk, akik a jövő héten érettségiznek, és egyszerűen nem tudunk elszakadni attól, hogy újabb és újabb helyzetekben kell megélni azt, hogy az a gyermek, az hozzám tartozik. Az az én életemnek egy része. Őt az Isten a kezembe helyezte. Gyermekeim, akiket újra és újra fájdalmak között szülök meg. Mennyi olyan pillanat van benne, ahol az ember aggodalmaskodik? Mennyi olyan pillanat van benne, amikor fél, amikor nyugtalan? És a keresztség valahol itt nagyon nagy segítséget ad számunkra, hogy belekapaszkodunk, hogy akkor oda lehet valakinek az oltalmába helyezni őket. Valakinek oda lehet a kezébe rakni az ő életüket, aki nagyon jól ismeri őket, hiszen ő formálta meg, ő tudja hordozni őket, aki jelen van az ő születésüknél. És aztán Pál apostol azt mondja, hogy de ennek a születésnek van egy célja, hogy kiformálódjék bennetek a Krisztus. Ez olyan vallásos kifejezésnek tűnik. Majd szeretnék az igehirdetésbe visszatérni erre, mert újból fel fogom olvasni ezt a verset. De most csak megelőlegezésképpen egyáltalán nem mindegy, hogy milyen alakot vesz fel a gyermekem. Egyáltalán nem mindegy. Vannak ilyen elképzeléseink. Először tetszik az, hogy rám hasonlít. Aztán kezd nem tetszeni, hogy rám hasonlít. Ebből születnek a feszültségek. Hogy én is makacs vagyok, és ő is az lett. Hogy én is konok vagyok, és ő is az lett. Hogy nekem is van egy elgondolásom, neki meg egy másik elgondolása van. Aztán nagyon sokszor belefutunk abba is, hogy azt gondoljuk, hogy a gyermekünkből valami ideált kell nevelni. Egy olyan képre kell hasonlítson, ahol tökéletes. Ebben megerőszakoljuk önmagunkat is, és megerőszakoljuk a gyermekünket is. Azt gondoljuk, hogy pedáns gyermeknek kell lennie. Nem baj azért, ha törekszünk erre, de azért van egy olyan érzésem, hogy a gyermekeink nem mindig tudnak már gyermekek maradni. Olyan hamar felnövesztjük őket. És az is igaz, hogy sokszor a gyermekeink valahogy úgy formálódnak, hogy az élet neveli fel őket. Nem tudunk mit mondani nekik. Vannak kérdéseik, de nekem sincs meg rá a válaszom. Nem tudom eligazítani őket. Majd az élet. Majd jönnek a tragédiák, jönnek az örömök, valahogy kikupálódnak, és aztán egyszer ott lesznek, ahol mi is vagyunk, akik sokan így nőttek fel, hogy azt mondjuk, hogy valahogy az élet felnevelt. Na most nem akarok többet adni a gyermekemnek? Azt mondja Pál apostol, hogy hát neveljük úgy, hogy formálódjék ki bennük a Krisztus. Jézus a keresztség szereztetés igében azt mondja, menjetek el, tegyétek őket tanítványaimmá, hogy azt tanítsátok meg nekik, amit én elmondtam, hogy ők is olyan életet élhessenek, amilyet én élek. És ez az olyan élet az az, amiről Jézus bizonyságot is tesz, hogy ő benne megvolt maga az élet. Hogy ő benne megvolt az örömnek a lehetősége, megvolt a boldogság, megvoltak a céljai. Ő tudta, hogy miért van ezen a földön. Ezt mi nem mindig tudjuk. Szóval legyetek olyanok, akikben ez ki tud rajzolódni. Mi többet lehetne átadni a gyermekeinknek, mint ezt az arcot, mint ezeket a vonásokat. Amikor most a keresztséget kiszolgáltatom, akkor ezekkel a gondolatokkal gondolok azokra, akik itt vannak, ezekkel a gondolatokkal intem a szülőket és a keresztszülőket felelősségre, de így szólok azokhoz is, akik felnőttek, akik meg kell tapasztalják azt is, hogy a születés nem fejeződött be akkor, hogy én felnőtt vagyok, hanem újabb és újabb élethelyzetekben kell megtaláljam önmagamat, megtaláljam Istent, megtaláljam az utamat, és megtaláljam a helyemet ebben a világban. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, de fogom kérdezni először a felnőtten keresztelkedőket is. Kérem, hogy a gyülekezet álljon fel, és a kérdésekre kérem, hogy hallható szóval és lelkiismeretünk szerint feleljünk meg. Először kérdezem az édesanyját és keresztszülőt, akarjátok-e, hogy a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassatok? Felejétek, akarjuk. Kérdezem most a szülőket és keresztszülőket közösen. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Kérdezem továbbá, ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy egész életünkben formálni szeretnél bennünket. És ez nem azt jelenti, hogy sosem vagy megelégedve velünk, hanem azt jelenti, hogy szeretetedből igazgatod a mi életünket. Annyi új helyzettel találkozunk, annyi mindent meg kell élnünk, és ezekben szükséges az, hogy útmutatást kapjunk. Így köszönjük meg az útmutatást akkor is, amikor talán a legnagyobb csoda ér minket, hogy gyermekekkel megajándékozol, hogy kiválasztasz, hogy az életet rajtunk keresztül teremtsd újra és újra. Köszönjük ezt a hivatást, és kérjük hozzá a te bölcsességedet, kegyelmedet, irgalmadat, szeretetedet. Engedd, hogy át tudjuk adni azt, amit tőled tanultunk. Hogy ne a magunk arcára formáljuk azokat, akik hozzánk talán a legközelebb állnak, hanem tudjuk a te arcodra. Hogyha a mi arcunkon éppen nincs mosoly, akkor is megtanuljanak mosolyogni. Hogyha a mi arcunk visszatükrözi a félelmeket, tudjanak rád tekinteni, aki bátorítod őket. Így kérünk, hogy azokat a kisgyermekeket vedd oltalmadba, indítsd el ebben az életben a te áldásoddal. De imádkozunk azokért is, akik felnőttként találkoznak az új helyzetekkel, ahol önmagukkel átadják azt, amit még maguk is tanulnak, kísérd őket is ezen az úton, és a te áldásod nyugodjék rajtuk is. Így kérünk, hogy hadd tehessük mindannyiukat eléd, úgy, ahogy azt ígéretet szerint megtehetjük, mert te azt az ígéretet adtad, hogy velük leszel minden napon a világ végezetéig. Amen.
Ábel Balázs, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Okay.
Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 164. dicséretünkkel. Az ének alatt tudjuk rendezni a sorainkat, illetve ha valaki úgy érzi, hogy fogy a levegő, a felső ablakokat nyugodtan meg lehet nyitni, mert többen vagyunk itt benn. A 164. dicséretünkkel pedig készüljünk Isten tiszteletünk folytatására, annak énekeljük mind a három versét. 164. számú dicséretünk, az első vers így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten igéjét Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből olvasom, a 4. fejezetnek a 12. versétől egészen a 20. versig. Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg, hiszen tudjátok, hogy első alkalomban testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot. És ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségeim miatt megvessetek, vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hová lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Nem jó szándékkal buzgolkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy azután értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek. Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ha mi terveznénk a saját életünket, és a mi elgondolásaink szerint történnének az élet eseményei, talán ezt a mai napot sem így terveztük volna. Akkor most nem jönnénk eléd azzal, hogy kérjünk, mert mindenünk meg lenne, amit kigondoltunk magunk számára. Akkor nem panaszkodnánk azon, hogy elakadtunk. Akkor nem sóhajtoznánk azon, hogy milyen szomorú idő lett mára. Lehet, hogy sokan örülnek ennek, talán többen, mint akik most panaszkodunk miatta. Olyan jó, hogy te intézed az élet dolgait. Olyan jó, hogy te tudod, hogy mire van szükségünk. Olyan nehéz kimondani, és olyan nehéz elfogadni, hogy te azt tudtad, hogy mindarra szükségünk volt, ami most ide vezetett minket. Talán szomorúság, talán betegség, talán nagy félelem, talán éppen öröm és hálaadás, talán egy kisgyermeknek az élete, talán az életünknek a megváltozása. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint akiről feltételezzük azt, hogy a szereteted nem fogy el, hogy nem csak ideig, óráig igazgatod az életünket, hanem végigviszed a célhoz. Így jöttünk ma is, hogy tanuljunk egy-két lépést járni te tőled, hogy lehessünk a követőid, és lehessen az életünk egy boldog élet. Olyan, amit te meg tudsz áldani, meg tudsz ajándékozni, meg tudsz szentelni. Így kérünk, hogy légy itt ezen a mai Isten tiszteletünkön is, add, hogy kedves legyen számodra mindaz, amit dicséretben zengünk, de add a te lelkedet is, hogy megértsük a te üzenetedet, és valóságos legyen az a találkozás te veled. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 372-es számú dicséretünknek az első versével. 372-es számú dicséretünk első verse. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Igénket újraolvasom Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből a 4. fejezetnek a 15. versének első mondatát, valamint a keresztségben elhangzott igét, a 19. verset. Hová lett a ti boldogságotok? Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, maradjunk az első kérdésnél először. Hová lett a ti boldogságotok? Elgondolkoztató ez a kérdés, és nagyon nagy őszintesség kell ahhoz, hogy az ember erre egy jó választ adjon. Kár ezzel bárkit is becsapni, de kár magunkat is áltatni. Ha sose volt ez a boldogság, akkor úgy is tudjuk, hogy azon igyekszünk, hogy keressük. És még nem találtuk meg, akkor ezt mondjuk ki. Ha úgy érezzük, hogy az életünk volt már jobb paszban, ahogy mondani szoktuk, akkor keressük azt, hogy most mi hiányzik belőle. És az is lehet, hogy őszintén azt tudjuk mondani, hogy áldott embernek érezzük magunkat, és boldogok vagyunk. Nyilván ez egy nagyon-nagyon nehéz fogalom, és én most nem tudom ebben az istentiszteletben, ebben a negyed órában, ami most még nekem adatik, ezt az egész boldogság témát körbejárni. Annyi minden kapcsolódik bele, annyira összetett az egész, és kusza az életünkbe, de ezt a kérdést, ha felteszi Pál apostol, akkor keressük együtt a választ rá, hogy hol van az a boldogság, amit én keresek. Létezik-e? Nem létezik? Egy illúzió az egész, vagy van valami valósága? Azt hiszem, hogy a boldogságról már mindannyian feltételezzük, és talán tudjuk is azt, hogy ez nem egy olyan jó érzés. Ez nem egy olyan érzelem, ami rátelepszik az ember, és akkor ebbe úgy vagyok. Hanem ennek a több összetevője van, és hozzátartozik az, hogy nyilván kell legyen egy olyan kedély állapot, ami engedi élni az életet. Kell legyen egy olyan biztonságérzet mögötte, ahol tudom, hogy hova tartozom, hogy van otthonom, hogy vannak, akik szeretnek, hogy kik közé tartozom, hogy Istenhez is tartozom, hogy ő figyel rám. Hozzátartozik az, hogy az ember a helyén érzi magát, hogy nem csak úgy van a vakvilágban, hanem talált egy olyan helyet, egy olyan feladatot, amiben úgy érzi, hogy ő tud adni is valamit, hogy abba ki tudja teljesíteni önmagát is. Aztán talán a boldogsághoz az is hozzátartozik, hogy az ember megtanulja elfogadni a körülményeket. Amiről rájövünk, hogy ezt nem tudjuk mi mindig alakítani. Elgondolkoztam a keresztelés kapcsán is, hogy volt olyan keresztelő, amit megbeszéltünk februárban, hogy mondja, milyen szép májusi nap lesz, mondjon a kerti parti utána, és akkor beüt ez az időjárás. És a boldogság az, amikor az ember ezen felülemelkedik, és azt mondja, hogy így is megoldjuk, most nem ez volt a lényeg. Aztán a boldogsághoz hozzátartozik az is, hogy van lehetőségem örülni. Tudok minek örülni. Nem érzem azt, hogy most mindent elveszítettem, mert nincs ilyen állapot az életem, hogy mindent veszítek egyszerre. Vannak csapások, vannak dolgok, amiket elenged az ember, ami nagyon nehezen érint, de nem mindent egyszerre. Na hát, talán ilyen lehet az a boldogság, amire úgy vágyik a lelkünk, az életünk. És Pál apostol ebbe a keresztkérdésben, amit feltesz, hogy na hová lett ez a boldogság, tényleg vár egy őszinte választ. Most nagyon érintőlegesen szeretnék csak utalni arra az apostoli helyzetre, amiben ez megfogalmazódik. Az apostol elmegy egy gyülekezetbe, tanít, de ahogy megérkezik, tele van fáradtsággal, testében is meg van törve, beteg, nincs jó paszban. Nem tudja adni azt az energiát, nem tudja adni azt a boldogságot, nem tudja adni azt az örömöt sugározni magából, amit talán ő maga is szeretett volna. De mondja az Isten igéjét. Nézzétek, az Isten szereti az ilyen embert is, mint amilyen én vagyok. Ilyen elesett, szerencsétlen, de boldog. Valahol a lelkem én boldog vagyok. És akik hallgatják, megdöbbennek ezen. És az ő örömük is kezd felbuzogni és teljes lenni. És ez a felbuzduló öröm kitölti őket. És Pál apostol úgy jön el a gyülekezetbe, hogy ez egy jó találkozás volt. Ők is boldogok voltak, meg én is. Aztán eljön a gyülekezetbe, és mennek mások, akik hozzák vissza az élet terheit. Akik mindig azt mondják, hogy boldog vagy te? Hát még ezed sincs, még azt se érted el, még ebben is igazodnod kell, még ezt is be kéne tölteni, még mennyi hiányosság van az életeden. És ezek az emberek kezdenek igyekezni, tele lesznek görcsösséggel, és így próbálják megoldani az életüket, és Pál apostol, amikor erről hírt hall, akkor azt mondja, hogy te jó ég, hát elvesztették a boldogságot. Azt, amit ott együtt éltünk meg. Hát keressük meg, hol van? Azt mondja Pál apostol, és mondom, nem a teljeség igényével beszélek, Valahol az igazi boldogság, vagy az igazán boldog ember, az olyan ember, akinek szabadsága van adni. Egy ilyen kemény mondat hangzik el, hogy ott voltam köztetek, és ti a szemeteket is kiváltátok volna, és adtátok volna, úgy örültetek nekem. Sok biblia magyarázó azt mondja, hogy Pál apostolnak a sok nyomorúsága közül az egyik az volt, hogy talán valami szemgyulladása volt, vagy átmeneti vakság is lehetett ez. És ezek annyira megszerették ezt az embert, hogy kész lett volna a szeme világát odaadni. Az édesanyák vasárnapján azt gondolom, hogy ezt nem kell túl ecsetelnem, hogy egy édesanya, ha gyermekére tekint, azt mondja, hogy nincs olyan dolog, amit ne tennék meg érte. Bármi kell neki. A pénzem, odadom, ez a legegyszerűbb. Ha szeretetem, azt is adom. A türelmem, ez már nehezebb, de azt is adom. Ha kell a félvesém, azt is odadom. Bármit megteszek az életéért. Valahol a boldog ember az az ember, aki sosem méricskéli azt, hogy most én nekem, mitől kell megválnom azért, hogy egy másik ember életébe azt beletegyem. Hanem valahol van egy ilyen közösség kettőnk között, hogy a te boldogságod az az én örömöm is. És ezt mi nagyon elfelejtjük, amikor a hétköznapi boldogságainkat megéljük, mert eljönnek hozzánk is azok a tanítók, akik eljöttek Pál apostol után is, és elmondták azt, hogy ó, hát ez nem boldogság, hogy te valakinek odadod a tiedet. Az a boldogság, hogyha te kapsz a másiktól. Az a boldogság, hogyha valaminek meg tudsz felelni, hogyha a megfelelésedből utána lesz egy jó érzés, és azt mondod, hogy na most már végre vagyok valaki, elismernek engem. Pál apostol után ilyen törvényeskedő emberek jöttek, akik a Krisztus hit mellé oda akarták ragasztani azokat a törvényeket, amiket az Ószövetség embere jól ismert, és azt mondta, hogy hát az nem úgy van, hogy csak hiszünk Istenben, hanem ott vannak a vallásos szabályok, azokat be kell tartani. Hát lehet, hogy ránk már nem vallásos szabályokat akarnak aggatni, de hogy ránk akarnak aggatni olyan szabályszerűségeket és olyan kereteket, amik a mi életünket megnyomorítják, az biztos. Már nincs szabadságunk adni. Azt kell néznem, hogy mi van. Hát én ebből nem biztos, hogy tudok adni a másiknak. Nem biztos, hogy jut belőle. Sem anyagi téren, sem időben, sem szeretetből. Én is szeretetre éhezem, nehogy már én adjak valakinek. Engem szeressetek. Az igazán boldog embernek van szabadsága arra, hogy tudjon adni. A féltve őrzött kincseink, a féltve őrzött boldogságaink nagyon riasztóak tudnak lenni. És nagyon törékenyek is. Állandóan ezzel vagyunk leterhelve. Valahol meg is métejez bennünket, hiszen egy olyan világban élünk, ahol mindig azt néz a szemünk, hogy még mire van szükség, még mi lehet. Nem élnének meg ezek a nagy cégek, vagy nagy áruházak, hogyha nem küldenék el a prospektusokat, és én ha akarom, ha nem, végig kell nézem, hogy mi a kínálat. És akkor az ember azt mondja, hogy jé, tényleg ilyenem még nincs. Van egy ilyen hasonló, azt félreteszem, de itt van új. Van újabb is. És az ember mindig ettől várja a boldogságát, hogy akkor ezeket a hiányosságokat, ha kiegészítem, tovább lépek, akkor én boldogabb ember leszek. Nagyon ritkán találkozunk olyan lehetőségekkel, ahol én felajánlom azt, ami nekem van. Talán a gyülekezet közössége kellene ilyen legyen, ahol azt mondja, hogy én nem azért jövök, csak hogy kérjek, én felajánlok valamit magamból. Mit adhatok neked? Egy beszélgetést, egy mosolyt, egy köszöntést, egy segítséget, valamit, ami talán adható abból az örömből, hogy rólam az Isten gondot visel. Hogy nem hiányzik semmi az életemből. Aztán Pál apostol tovább megy, és azt mondja, hogy a boldogság az strapabíró boldogság kell legyen. Az valami olyan, amik el kell tudja hordozni a terheket is. Azokat a küzdéseket, küzdelmeket, amik ott vannak az életünkben. Hogy az élet, szoktuk mondani, megint adott egy újabb pofont nekünk. Én azért ezt átfogalmaznám egy kicsit, mert nem az élet adja azokat a pofonokat, hanem nyilván, hogy az emberi bűnnel terhelt világban sok nyomorúság van, de valahol Isten mégis megengedi azt, és ezt mi sosem értjük meg, hogy miért, hogy azok közel jöjjenek hozzánk. De ezáltal is valahol nevelni akar, edzeni akar bennünket, és talán még a boldogságunkat is megpróbálni, hogy az kitart-e egy nehéz helyzetbe. Azt mondja Pál apostol, hogy eljöttek hozzátok, és nagyon buzgolkodnak értetek, nagyon meg akarnak nyerni most titeket, de vigyázzatok, mert ebbe öncél van. amikor már megnyertek, akkor utána ti fogtok nekik buzgolkodni. És ez megint szolgaság lesz, megint valami olyasmi lesz, amivel leterheled az életedet, megint lekötöd vele magadat. Hogy Isten szeretne éppen felszabadítani, vagy kiszabadítani ebből a sok aggódásból, félelemből, reményvesztettségből, de jönnek a buzgolkodók, és ebbe újra és újra vissza akarnak lökni minket. A hiány érzet fenntartása ebben a világban az szinte szükségszerű. Különben nincs fogyasztás, nincs vásárlás, nincs az embereknek az irányítása, vagy az irányítás lehetősége. Azt mondja Pál apostol, hogy el akarnak szakítani. Nagyon-nagyon sok olyan válsághelyzet van az életünkben, és talán a legnehezebben ezt tényleg a legszűkebb emberi kapcsolatokban tapasztaljuk meg, ahol házasságokban vannak nehézségek, ahol szülő-gyermek kapcsolatok nem működnek jól, ahol a testvéremre nem tudok úgy nézni, ahogy néznem kellene, mert feszültség van közöttünk. El akarnak szakítani. Itt minden ezen munkálkodik, csak mi ezt nem akarjuk észrevenni. A boldogság az valami olyasmi, ahol ezek meg tudnak állni. És ebbe a fogalomba akkor itt belekapcsolódik a megelégedettség is. Az a megelégedettség, amely ezzel tud harcolni. Azt mondja Pál apostol, hogy most meggyűlöltetek engem, ugye? Most nem szerettek. Akkor szerettetek, elmondtam egy csomó mindent, amire szükségetek volt, akkor kellettem. Most elmondom nektek az igazságot, már nem szerettek. A megelégedett ember, ha szembenéz az igazsággal, nem lesz boldogtalan. Akkor ezt elfogadja. Igen, ilyen vagyok. El tudok rontani dolgokat. Nem vagyok tökéletes. A megelégedett ember, és ezt most egy szó jó értelmében szeretném mondani, el tudja fogadni azt, hogy vannak olyan külső körülmények, amik sosem lesznek tökéletesek. Ezzel ellentétben minket mindig arra piszkálnak, hogy de hát ha nem tökéletes, nem jó. A tökéletes kell, nem? Mi az a megelégedett? Nagyon sokszor így a házasonlandó párokkal, amikor készülünk fel, és vesszük át a fogadalomtéter szövegét, amely annyira szép és szent, hogy én vele minden jóba és minden rosszba életem végig, és van benne egy kis ilyen félmondat, ami azt mondja, hogy vele megelégszem. És mindig olyan furcsán néznek rám, hogy na most ez annyira nem ünnepi ez a kijelentés. Az mit jelent, hogy nekem jobb nem jutott, éppen megelégszem vele, vagy talán így is jó lesz? Nem, a megelégedettség az valami olyasmi, és tényleg a boldogságnak a része, ahol tudom jól azt, hogy amit kapok, az engem tökéletesen be tud tölteni. Az a helyemen tart, abban Isten szeretetét tudom érezni, abban a másikhoz való ragaszkodásomat meg tudom élni. Ez nem egy versenypálya ez a világ, csak kényszerítenek minket, hogy versenyezzünk. A boldogság strapabíró boldogság kell legyen, ahol meg tudok elégedni azzal, amit kaptam. Nagyon nagy ajándék van abba benne, csak ki kéne bányászni, ki kéne emelni belőle. És aztán egy harmadik és utolsó gondolatot is mond itt Pál apostol, ugye abból az igéből, ami a keresztségben is elhangzott, azt mondja, hogy akiket gyermekeim, akiket újra és újra fájdalmak között szülök meg, amely kiformálódik bennetek a Krisztus, a boldogságra születni kell. Ez nem egy alaptartozék az életünkbe. Ezek a kisgyermekek, akik itt vannak, ezek attól boldogok, hogy szeretik őket. Attól kezdik megtapasztalni ennek az egésznek a valóságát, hogy egy olyan közegben vannak, ahol ez beáramlik az életükbe. Nem így születik az ember alapvetően boldognak. Ez a nagyon szép elképzelés, hogy mindig, amikor kezdünk valamit, az mindig tökéletes, jó és hibátlan, ez itt megtörik valahol már a születésnél. Azt mondja Pál apostol, hogy a boldogságra újra és újra meg kell születni. Ismerjük nagyon jól a jézusi történetet és beszélgetést. Egy idős, tanító, bölcs ember megy oda Jézushoz, és azt mondja, hogy figyelj Jézus, amit mondasz, az nekem nagyon tetszik. Egyetlen egy gondom van vele. Én már öreg vagyok, és ezt nem tudom megélni. És erre azt mondja Jézus, hogy ne tudnád? Csak újra kell születni. Erre azt mondja ez az ember, hogy de ez nem megy, hát én nem tudok visszamenni anyám méhébe, és újra előről kezdeni az egész életemet, bár ezzel a tapasztalattal, ami már most van, nyilván sok mindent máshogy csinálnék. És erre Jézus azt mondja, hogy de ez nem így van. A lélektől való születés az valami más dolog. Az az, amikor az Isten elkezd kiformálni bennem valami mást, ami nem én vagyok. És ez nem azt jelenti, az egyik nap a Biblia óráink egyikén valaki így fogalmazta meg Pál apostolnak azt a szép igéjét, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, hogy hát miért, mit jelent, én már csak egy gazdatest vagyok? Nem. Ez azt jelenti, hogy Isten tudja vezérelni az életemet, tudja formálni, és az az arc, ami kirajzolódik rajta, az nekem igenis jót tesz. Én szeretnék olyan arcú lenni, mint Jézus, hogy a szenvedésemet is el tudom fogadni békességgel, hogy el tudom fogadni, hogy benne van az Isten tervében, nem tudom miért. És szeretnék úgy gyötrődni, ahogy ő is gyötrődött, hogy a végén azt tudjam mondani, hogy de legyen meg a te akaratod, mert annál jobb úgy sincs. És szeretnék olyan arcú lenni, talán még sebeket hordozva is, mint a feltámadott Krisztus, akinek a dicsőség ragyog az arcán, a tekintetén. Lehet, hogy Pál apostol hozzáteszi, hogy ja, hát ha boldogságra akarsz újjászületni, akkor azt fájdalmak között kell tenni. Szembe kell nézni magaddal, bűnt kell vallani, el kell mondani azt, hogy ezt én elhibáztam, hogy szükségem van egy újrakezdésre, hogy ez nekem magamtól nem megy, hogy ezt csak az Isten tudja bennem kimunkálni. És az Istennek van akkora szeretete és hatalma, hogy ezt meg is tudja adni. Így jutottunk el valahogy a nagy kérdéstől, talán a válaszadásig. Hol lett a ti boldogságotok? Hát a boldogságunk az valahol ott van az Isten kezébe. És ha ezt a választ tudnánk adni neki, hogy a mi boldogságunk nálad van, csak engedj minket oda visszamenni, csak hívogass magadhoz, hogy újra rátaláljunk, hogy újra élhessük. És akkor teljesül az a kapcsolat is, ami az Isten embernek a tökéletes egysége, hogy Isten szerethet engem, és én ragaszkodhatok hozzá. És ebből születik az összes emberi kapcsolatnak az ajándéka, ahol boldog tudok lenni azokban a kapcsolatokban, amelyeket nem tudunk tökéletesen megélni, de mégis megelégedettséggel, mégis áldással, mégis úgy, mint akik ezt Istentől fogadták el. Csendesedjünk el, és imádságba kérjük Istentől, hogy ezeket az ajándékokat adja meg nekünk. Örökkévaló Istenünk, sok-sok mindent hoztunk, terheket, érzéseket, ajándékokat, olyan félgondolatokat is, amelyeket most eléd szeretnénk tenni. És ha azt kérdezed, hogy ezek mögött boldog emberek vagyunk-e, akkor nagyon nehezen tudunk jó választ adni. Először szeretnénk azt mondani, hogy mindenképpen. És talán olyan jó és olyan nagy békességet ad, hogyha valaki azt tudja mondani, hogy boldog ember vagyok, mert nem feledkeztél meg rólam, mert szeretsz engem, mert hordozod az életemet, mert vigyázol. Köszönöm, hogy megtartod azt az életet, amit nem csak megalkottál, hanem amit el is akarsz juttatni a célig. Talán ezek az igazán boldog emberek. És köszönjük, hogy ha emellé még csak úgy ajándékba nagy élményeket kapunk, hogy gyermekeket ölelhetünk magunkhoz, hogy egymás társai lehetünk, hogy megismerjük, hogy mi az a ragaszkodás, mi az a hűség, hogyha tudunk elvégezni olyan feladatokat, amelyeknek végre van értelme, amelyek előrébb visznek másokat, vagy szolgálják a te dicsőségedet. Köszönjük, ha megtaláljuk a helyünket ebben az életben. Sok-sok nehézség az, ami kiformálja bennünk a vágyakozást is, hogy elinduljunk ezen az úton. Adj hozzá nekünk bátorságot. Sokan vannak, akik most tényleg nehéz útról érkeztek ide. Olyan nehéz útról, ahol találkoztak elmúlással, emlékekkel, halállal, emberi életekkel, amelyek a múltban úgy elhomályosodtak, amelyek fontosak voltak, talán éppen édesanyákkal, akikre nehéz szívvel emlékezünk egy ilyen ünnepi napon. Adj nekik békességet, adj nekik vigasztalódást. Engedd, hogy valahogy érezzük meg, hogy az emberi élettel és a földi életünk végével sem múlik el a te szereteted, hanem az örökké valóságot éppen ezért készítetted el a számunkra, hogy legyen reménységünk, és legyen benne örömünk is. Így szeretnénk imádkozni a betegeinkért is. Azokért, akik betegágyon fekszenek otthon vagy kórházokban. Különösképpen imádkozunk egy testvérünkért, aki a műtét utáni altatásból még nem ébredt fel. Te szólítgasd, te ébrezgesd, ha úgy gondolod, hogy vissza akarod őt adni azoknak, akik őt visszavárják. Engedd, hogy ne menjünk el ebből a világból anélkül, hogy veled való igazi találkozásunk ne lenne. Hiszen ez az idő az adatott, hogy megismerjünk téged. Imádkozunk azokért is, akik most szoronganak gyermekeikért, akik a megpróbáltatásban, az érettségiben, ott látják az első kihívásokat talán. Engedd, hogy ebben is lehessen örömünk, legyen belőle tanulságunk. Imádkozunk gyülekezetünkért. De rendszerint szoktunk imádkozni olyan gyülekezetekért, amelyek távolabb vannak tőlünk, nem csak szerte az egész világban, hanem itt az egyház megyénkben is, így imádkozunk most a külső józsefvárosi gyülekezetért, az ott szolgálókért, lelkipásztorokért, gyülekezeti tagokért. Áld meg az ő szolgálatukat is. Imádkozunk Magyarországunkért, népünkért, nemzetünkért, imádkozunk ezért a világért, amelynek te vagy a világossága. Engedd, hogy ebből a fényből hordozva valamit rád tudjunk mutatni. Kérünk, hallgass meg most is imádságunkat, amikor a te szent fiadban, a Jézus Krisztusban bízva kérjük mindezeket. Amen. Közösen imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanította nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Isten tiszteletünk zárása előtt hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére, és ilyenkor szoktam hirdetni azt is, hogy a gyülekezetünknek van alapítványa, ha valaki úgy gondolja, hogy az adójának az 1%-áról szeretne úgy rendelkezni, hogy azt megkaphassuk, azt köszönettel fogadjuk el. Az alapítványunk adószáma megtalálható itt a kiáratnál, ilyen kis lapocskákon, illetve megtalálható a gyülekezetünk honlapján is. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk, Lebek Istvánné született Tóth Aranka, 82 éves, és Boros Dezső, 73 éves testvéreinktől. A nagykegyelmű Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk azokat, akik ma rájuk emlékeznek, és akik az ő emlékét hordozzák a szívükben. Szintén együttérző szívvel hirdetem, hogy Radnics Károlyné halálának 8. évfordulójára emlékeznek szerettei, leánya és családja, valamint Csoma Lújza és Moldvai Mózes halálának 30. évfordulójára emlékeznek szintén családtagjai, szerettei. Isten áldja meg őket az emlékezésükben békességgel. Szeretettel hirdetem, hogy ma délután 5 órakor zenés-gitáros istentiszteletet is tartunk. Erre szeretettel várunk mindenkit. A mai délutáni istentiszteletünk ige hirdetője Pap Márton, gyülekezetünk teológusa, 6. éves teológus lesz. Szeretettel jelzem, hogy havi rendszerességű alkalmakat tartjuk hétfőn este a dolgozók bibliaóráját este 7 órától. Szeretettel várom azokat, akik csak egy ilyen későbbi időpontra tudnak elérkezni a gyülekezet közösségébe. Ezt a gyülekezeti házban tartjuk, itt az utca túloldalán, a 8-as szám alatt. Örömmel hirdettem a gyülekezetben, hogy házasságkötési szándékukat bejelentették. Gyurkó Zoltán és Nagy Réka Anna. Házasságkötésükre Isten áldását május 11-én, ránk következő szombaton délután 4 órakor kérik, ökumenikus szertartás szerint a Szent Özséb plébánia templomban. Isten áldja meg az ő elhatározásukat, közös útjukat, és az Isten áldása kísérje ezen az úton őket. Szeretném még hirdetni, ez nem a jövő hétre vonatkozik, hanem az azt követő hétre, hogy május 19-én a fiatalok konfirmációi ünnep istentiszteletére kerül sor, ezért ezen a vasárnapon rendhagyó módon 2 istentiszteletet tartunk. Tehát így szoktuk csinálni a nagy ünnep napjainkon is, de május 19-én szintén 2 istentiszteletünk lesz, egy 8 órakor és a 10 órás istentisztelet, ahol 20 fiatal konfirmációi kikérdezésére, fogadalomtételére és közös úrvacsorára kerül sor. Isten áldja meg gyülekezetünk életét. Isten tiszteletünket zárjuk a 445. dicséretünkkel, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt is énekeljük. A 445. dicséretünknek az első és az utolsó 6. versét énekeljük. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok.